Szeretett testvérem, ige hirdetésem alapigéjül az előbb hallott történet folytatását olvasom, az Eszter könyve 4. részének a 13. versétől a 17. versig. Akkor Mordokáj ezt üzente vissza Eszternek, ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekülésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra. Eszter ezt üzente vissza Mordokájnak, menj és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Súsában található, és böjtöljetek értem. Ne egyetek, és ne igyatok 3 napig, se éjjel, se nappal. Én is ugyanígy böjtölök szolgálóimmal, aztán bemegyek a királyhoz, a törvény ellenére is. Ha elveszek, hát veszek el. Mordokáj elment, és mindenben úgy járt el, ahogyan Eszter parancsolta neki. Amen. Szeretett testvéreim, az Eszter könyve, amelyet a bibliósok való szerint olvasunk ezekben a napokban, kiváló példája annak, amelyre sokszor szoktunk hivatkozni, hogy tudnilik, bármennyire is változik körülöttünk a világ, az ember maga csak nagyon kevéssé változik, és a tulajdonságai, az érzelmei, azok megvoltak sokkal korábban is, amiket most tapasztalunk magunk körül, ugyanúgy viselkedtek, éltek az emberek, hiszen a bennük lévő indulatok, érzelmek, a tulajdonságok, azok ugyanolyanok, hasonlók voltak, mint amiket mi átélünk, mint amiket bennünk vannak. Ezért tehát a régi történetek éppen abban segítenek, hogy milyen kiutat, milyen konfliktuskezelést, ami a divatos kifejezés, milyen utat találtak az emberek akkor arra, hogy legyőzzék saját magukat, hogy jó útra térjenek, hogy a békességet munkálják, és hogy megtalálják magát az Úristent. Hiszen nagyon sokszor az ember azt tapasztalja, hogy önmagában van az akadálya annak, hogy Isten ezt találjon. A saját megrögzött szokásai, a saját szeretett és megrögzött tulajdonságai, vagy a saját magában felágaskodó ellenérzés Isten igazságával szemben. Eszter könyvében nagyon sok olyan tulajdonságot találhatunk, amelyek ma is megvannak, amelyeket mi is jól ismerünk. Ilyen a nagyravágyás, a hiúság, a sértődékenység, és az erősebbek közül ilyen a bosszúvágy, illetve annak az elérésére a megvesztegetés igénybevétele, és ami áthatja az egész történetet, az egész könyvet, az pedig a rettegés, hiszen először a zsidók rettegnek, ahogyan hallottuk most is részben, a király parancsától, hogy ellenészthetik őket, és azután pedig, amikor Eszter sikerrel jár, és elháríthatják a fejüket fenyegető veszedelmet, akkor pedig az ő ellenségeik rettegnek, hiszen vérontásba torkollik ez a történet. És hadd emeljek ki egy mondatot ebből a könyvből, amelyet minden magyar férfi kívülről tudott legalábbis korábban. Ez a mondat pedig így hangzik, mindenütt a férfi legyen az úr a házban. Legalábbis korábban nagyon sokszor hallottam, hogy erre hivatkoznak a mi embereink is, és bizony a Bibliában ez meg van írva, csak azt nem szokták hozzátenni, sem régen, sem most, hogy ez nem Isten rendelése, hanem ezt a pogány király, Xerxész király rendeli el, hogy a férfi legyen mindenhol az úr a házban. Azonban, hogyha csak ezeket olvashatnánk Eszter könyvében, és csak lapozgathatnánk az emberi tulajdonságoknak a tárházában, a cselszövéseket, az intrikákat, a megvesztegetéseket, a fegyveres harcot, az akasztás, a kivégzést elősegítendő vágyakat, azt mondhatnánk, hogy ez az egész történet nem más, mint egy mese, hiszen nagyon sok mesében is fellelhetők ezek az emberi tulajdonságok, az ármánykodások, a furfangos észjárás, az erőszak is, azonban Isten igéje természetesen több, mint mese, És éppen ezt szeretném most röviden elmondani, erre ráirányítani a jelenlévő figyelmét, hogy miért is több, mint mese az Eszter könyvvel. Mindenek előtt azt kell kiemelnünk, hogy a zsidóság történetében, az ókori zsidóság történetében kétszer jött el az a korszak, amikor az egész népet létében fenyegették, tehát nem arról volt szó, hogy el akartak venni tőlük valamit, nem arról volt szó, hogy meg akarták sarcolni vagy kirabolni őket, hanem arról, hogy meg akarták semmisíteni az egész népet. Az első, a honfoglalás utáni évszázadokban a filiszteusok megjelenésével és a zsidókra támadásával jött el, amikor az első király, Saul fő feladata éppen az volt, hogy ezt a halálos veszedelmet, amely nem rabóhadjáratokat jelentett, amely nem azt, hogy egy területet ki akartak hasítani a honfoglaláskor megszerzett országból, hanem azt jelentette, hogy a filiszteusok meg akarták semmisíteni az egész népet, és el akarták tüntetni őket a földszínéről, akkor Saul és aztán Dávid király volt az, akik Isten küldetésében eljárva úgy tudták megszervezni az országot, a hadsereget, a központi hatalmat, hogy ezt a halálosan fenyegető, a létükben őket fenyegető veszedelmet el tudták hárítani, ki tudták védeni. A másik pedig éppen ez a történet, amelyet most olvasunk az Eszter könyvéből, amikor egészen megdöbbentően nem is arról szól ez a veszedelem, hogy politikai okokból, vagy gazdasági okokból, vagy esetleg vallási okokból akarták volna a zsidókat eltörölni a földszínéről, hanem arról, hogy egyetlen embernek a sértett hiúságából fakadóan az Agági Hámán, a király főembere akaratából adódóan akarták megsemmisíteni szerte Xerxész birodalmában a zsidókat. Ezért tehát több, mint mese Eszter története, hiszen azt a történelmi pillanatot ragadja meg és nagyítja ki, amikor eljön az az idő, hogy azért rettegnek szerte a birodalomban a zsidók, mert mindannyiukat a pusztulás, az egész népet a pusztulás fenyegeti, és ennek a félelemnek, az aggódásnak, a rettegésnek minden iszonyata benne van ebben a történetben. Azonban ennél több is benne van, hiszen arról tesz bizonyságot a Szentíró, hogy Isten oltalmazza az övéit. Isten oltalmazza általában is a gyengét, a kiszolgáltatottat, a fenyegetettet, és Isten megtalálja az útját és a módját annak, hogy megvédje a hatalmasoktól, az erősektől, az erőszakosoktól a gyengéket és a kiszolgáltatottakat. Hirdeti ez a könyv azt, hogy Istennek nem szándéka és nem akarata az, hogy népírtások történjenek. Azért fontos ezt hangsúlyozunk, mert meg szokták ezzel vádolni az Úristent, hogy az ő szándéka az, hogy népek eltűnjenek, hogy az emlékük sem maradjon meg, hogy kiírtsa egyik nép a másikat, egyik ember a másikat. Nagyon fontos, itt az eszünkbe vésnünk Babits Mihálynak a költeményét, a Zsoltár Gyermekhangra című, amelyben pontosan ezt írja le, hogy mindig az ember akarata, a vérontás, a lánccsörgés, a karcsörtetése, mert az a véres Isten nincsen, akit az ember sokszor elképzel magának, vagy elképzeltet másokkal, hogy tudnék Isten akaratában járva, pusztít, rombol, gyilkol és írt az ember. Ez a könyv arról tesz bizonyságot, hogy Isten szándéka, hogy megmaradjon az emberiség, hogy békességben éljenek egymással a népek. És a második vonalatban pedig, ha bár lehet, hogy ez a fontosabb, a személyes életre nézve is tanít mindannyiunkat ez a történet Isten igéje. A személyes történet az Eszteré, aki zsidó létére a pogány királynak a felesége lesz, királynői rangra emelik, és ez a helyzete teszi lehetővé azt, ahogyan pont most hallottuk, hogy ő legyen az, aki közben járjon az egész népéért, hogy ő legyen az, akit Isten eszközül használhat arra, hogy elhárítsa a választott nép feje felől a halálos, a megsemmisítően fenyegető veszedelmet. Erről tanít bennünket Eszternek a könyve, ahogyan itt most ő fel is teszi a kérdést a nagybátyának, Mordokájnak, hogy jó, hogy én közben járjak, hogy én esdekeljek a népemért. Na de hát el se fogok odáig jutni, hiszen ahogy belépek a belső udvarba, a királypalota kapujába, azonnal visznek a vesztőhelyre, mert ez a törvény férfire és nőre egyaránt vonatkozik, hogy aki hivatalul lép a király színe elé, annak meg kell halnia. És őt pedig már egy hónapja nem kívánta látni a király. És Mordokáj válaszában van benne a Szentíró felelete arra a kérdésre, amely mindannyiunkban megfogalmazódik előbb vagy utóbb, hogy mi az értelme az én életemnek? Van-e értelme önmagában? Ha mindenki eltűnne körülöttem, mert ez a helyzet, hogy Eszter népét kiirthatnánk, és ő egyedül maradna, vajon értelmese úgy az én életem? Érdemese megmentenem úgy az életemet, hogy közben magamra maradok, hogy közben az enyém eltűnnek mellőlem, hogy közben, miközben megmentem az életemet, azzal a tudattal kell a szívemben, a lelkemben élnem, hogy nem teljesítettem azt, ami rám bizatott, hogy nem teljesítettem a küldetésemet, hogy nem teljesítettem azt a feladatomat, amelyért igazából az életemet kaptam. Erre figyelmezteti a nagybátyja Eszter, hogy megmentheted magad talán, de akkor ezzel a tudattal kell élned, hogy nem tetted meg azt, amit az Úr rád bizott a népedért. És figyelmezteti tovább, hogy lehetséges, hogy pont akkor fogsz elpusztulni, hogyha magadat megmented, miközben Istennek megvannak az eszközei arra, hogyha te nem vállalod a küldetésed betöltését, ő mégis megmentse, megszabadítsa, megtartsa a saját népét. Ez a párbeszéd vezet oda, amit alapigeként hallottunk, hogy Eszter azt mondja, megértette, amire a nagybátyja tanította, és kész feláldozni a saját életét, kockára tenni a saját életét annak érdekében, hogy arra esélyt kapjon, hogy a saját népért esdekeljen, könyöröghessen a királyhoz. Szeretett testvéreim, mindannyiunk kérdése ez, és azt gondolom, hogy ma is időszerű kérdés ez, a mai Magyarországon is, hogy vajon van-e értelme egyéni boldogulást, boldogságot, egyéni teljes életet keresni, munkálni, akkor is, hogyha egyébként ez azzal jár, hogy nem tudjuk, vagy esetleg nem akarjuk megtenni azt, amit egész népünk érdekében, életben maradása érdekében meg kellene tennünk. Nekünk, és itt lépünk aztán túl a történeten, nekünk nem az a feladatunk, amit Mordokáj kért Esztertől, hogy menjen, kérjen kegyelmet, esdekeljen a király előtt az egész népéért. Ennyiben megváltozott a világ. Nem ez a mi feladatunk most. De annyiban nem változott meg a világ, hogy nekünk mindannyiunknak megvan az a saját feladatunk, saját küldetésünk, amit annak érdekében be kell, vagy be kellene töltenünk, hogy népünk boldogulását szolgáljuk. És az a kérdés, hogy vajon mi teljesítjük-e? A mi mai nemzedékünk, nemzedékeink teljesítik-e azt a feladatot, azt a küldetést, amely rájuk, ránk van bízva annak érdekében, hogy népünk boldogulását szolgáljuk, vagy pedig nem teljesítjük, mert előtérbe toljuk, szem előtt inkább csak azt tartjuk, hogy mi magunk boldoguljunk. A történet, a Biblia bizonyságtételének a válasz egyértelműen az, hogy a közösség érdekét, a népünk érdekét kell előtérbe helyeznünk, és ez nem pusztán egy olyan illemszabály vagy etikai szabály, mert így illik, hogy a közösséget előbbre tegyük és a magunk érdekeit háttérbe, hanem azt hirdeti a Szentírás tanítása, hogy mert a saját érdekünk is az, mert a saját boldogságunk és boldogulásunk is azt kívánja, hogy a közösség, a nép boldoguljon, mert ha ez így lesz, akkor találhatják meg a nép tagjai, a közösség tagjai a saját boldogulásukat, a saját életüknek az értelmét, míg fordítva viszont nem vagy nem biztos, hogy igaz, hogyha a népünk elvész, romlik, pusztul, akkor mi a saját boldogságunkat, a saját lelkiismeret nyugalmunkat nem találhatjuk meg. Szeretett testvéreim, időszerű ez a kérdés, és nem is csak most egyébként, hanem jó néhány évtizede, hanem évszázada, időszerű már ez a kérdés, és meg kellene fogadnunk Isten igének a tanítását, de a biztatását is, hogy érdemes tehát a közösségért áldozatokat vállalni, érdemes lemondani esetleg több mindenről, érdemes, ha úgy fordul, akár a saját életünket is feláldozni annak érdekében, hogy népünk boldoguljon. Nem olyan ismeretlen egyébként ez a magyar történelemben sem, hiszen számosan vannak olyan hőseink, akik a saját életüket is készek voltak feláldozni, vagy fel is áldozták annak érdekében, hogy elhárítsák lehetőleg a népünket fenyegető veszedelmet, és ami talán ennél is nehezebb, voltak nem kevesen, akik a saját vagyonukat is készek voltak feláldozni annak érdekében, hogy népünk boldogulását segítsék. Múlt héten a presbitereinknek már mondtam azt, ami azóta egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy a népszámlálási adatoknak a nyilvánosságra hozatala elkezdődött, és egyre több mindent lehet látni, és ezekből kirajzolódik pontosan az a kérdés, amire választ ad az Eszter könyve, kirajzolódik az a kérdés, hogy vajon a mai derékhad, a középnemzedék, a mai fiatal felnőttek készek-e arra, hogy áldozatokat vállaljanak, hozzanak a közösségért, az egész népért, vagy pedig azt mutatják-e ezek az egész magyarországi népességre vonatkozó mutatók, hogy bizony önzők a ma Magyarországon élők, és inkább a saját jólétükre, a saját boldogulásukra, a saját karrierükre gondolnak, és annak az érdekében tesznek erőfeszítéseket, és eközben pedig másoktól várják azt, hogy majd tesznek a népünk boldogulásáért. Bizony nagyon sok minden elgondolkodtató ezekben az adatokban, amik az elmagányosodásra, a gyermektelenségre vonatkoznak, amelyek azt mutatják több más mutatóval együtt, hogy bár vágyunk arra, hogy békességben, hogy egészségben, hogy jólétben élhessünk, eközben igen keveset teszünk ezért, és amit teszünk is, azt szűk látókörűen csak a magunk életében akarjuk megvalósítani, és itt jön ez a törvényszerűség, amire Eszter könyve figyelmeztet bennünket, hogyha így folytatódik, akkor lehet, hogy nagyon-nagyon sokan azt hiszik, hogy ők jól élnek és jól fognak élni, és nem törődnek azzal, hogy mi van a népükkel, és közben pedig visszájára fog fordulni ez az erőfeszítés és igyekezet, mert hiába mely egyeseknek jól, ha az egész nép pusztul és romlik, akkor ez óhatatlanul visszahat az egyes emberekre is. Szeretett testvéreim, nem másra biztat bennünket tehát Isten igéje, mint hogy tegyük fel mi is azt a kérdést, amely világirodalomból nagyon híresen hangzik, hogy lenni vagy nem lenni, mert ugyan válaszolhatjuk azt persze, hogy lenni, de azért tenni is kell, de azért áldozatot vállalni is kell, de azért engedelmeskedni is kellene az Úristennek. És hiába válaszolunk a szánkkal úgy, hogy lenni, ha közben az életünk és a tetteink azt bizonyítják, hogy azt válaszoljuk, hogy nem lenni. Isten szeretett testvéreim azt szeretné, hogy mi legyünk. Azt szeretné, hogy a magyarság betöltse küldetését. Hogy benne a mi keresztény anyaszentegyházunk is betöltse a küldetését, és benne mi mindannyian betöltsük a küldetésünket. Az előbb már mondtam, érdemes hangsúlyozni, nem az a feladatunk, hogy esdekeljünk népünk életéért, a király előtt, bár az igen, hogy imádkozzunk Isten előtt, hanem kinek-kinek, akik itt vagyunk most, akik nem lehetnek most közöttünk, megvan a saját küldetése, saját feladata, hogy azt beteljesítse. Tegyük fel a kérdést, vajon mi betöltöttük-e azt a feladatot, küldetést, amit Isten ránk bízott. Keressük meg, mi is az, amit ő ránk bízott. Megtettük-e, betöltöttük el. Mert csak akkor lehet lelki nyugalmunk, ha betöltöttük, még akkor is, hogyha esetleg ezáltal megrövidültünk mások szemében, és nem lesz akkor lelki nyugalmunk, ha nem töltöttük be Istentől a kapott küldetésünket, még akkor sem, hogyha egyébként közben mások irigyelnek, hogy nekünk milyen jól megy. Szeretett testvéreim, Eszter példát mutatott az akkori népének arra nézve, hogy kész lett volna feláldozni a saját életét, nekünk is szabad példát mutatnunk arra nézve, még egyszer nem kell az életünket áldoznunk, de szabad példát mutatnunk arra nézve, hogy igenis fontosabb legyen a közösség, népünk élete, mint egyéni boldogulásunk, és ennek érdekében viszont legyünk készek áldozatot is vállalni. Ez az áldozatvállalás az, ami a Szentírás tanítása, amely előre mutat, és előre is visz, és hinnünk szabad és kell abban, hogy a jó példát mások is meglátják, megértik és követik is. Amen.